Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát egy elég nagy falat következik most a adóvilág rovatunkban, mert hogy Németországot fogjuk egy kicsit górcső alá venni a választások előtt. Ugye az Európai Unió egyik legnagyobb gazdasága alapító tengely állama. A német parlamenti választások ezért ugye nem csak a szövetségi köztársaságra, hanem az euróra és az egész Európára hatással lesznek. Adóvilág rovatunkban azt vizsgáljuk meg, hogy gazdasági, adóügyi és politikai értelemben mire lehet számítani.
Érdemes-e még rosenheimi rendszámtáblát váltani a luxus autókra, mert a német adóval kapcsolatosan ez jut az ember eszébe. Itt van velünk Gerenti Zoli, a BDO adó tanácsadó partnere, Magyarország ügyvezetője. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, hát Németország.
Így van, így van. Tehát szövetségi választások jönnek, ez a legnagyobb választásuk. Itt választanak a kancellárt és a Bundestagot. Azt tudni kell, hogy a Németország, mint ahogy a nevében van, ahogy tanultuk, német szövetségi köztársaság. Tehát 16, hát mi tartománynak hívjuk ők országnak, tehát ilyen Ländernek. A 16 ország adja ki ezt a 83 millió főt, és hát ezek egy sok annak ellenére, hogy kisebb, mint Magyarország, népességben, meg teljesítményben kimagaslóak. Tehát a legnagyobb tartományaik, tehát meg egy párat, ami 10 millió körüli, az például Baden-Württemberg, az 11 milliós, Bayern, az 13 milliós, Berlin és Brandenburg környéke, tehát Berlin és környéke csak 5,1, de az sem kicsi. Aztán Hessen az egy 6,3, az Frankfurt környéke, akkor Hannover környéke, Niedersachsen az 8 milliós, Nordrhein-Westfália 17,9 milliós, ez a Ruhrvidék, akkor és a Sachsen, ami egyébként a volt kelet-német Dresda Lipcse tartományi vonal, az 4 milliós, tehát azért lehet látni, hogy ennek a 16 országból, vagy tartományból, mert ezek között vannak városok is, tehát Hamburg és Bremen, mint Hanza kereskedő városok, szintén ilyen állami jogosultsággal bírnak, ezek adják ki ezt a országot, és most a választás az gyakorlatilag a legfelsőbb szinten, tehát ország szinten történik, nekik ugyanúgy vannak helyi választások, tehát kicsit USA-szerű a működés itt is, tehát vannak a tartományok, vagy az országok, és azon belül még a helyek, tehát majd ezt fogjuk látni az adónál is, hogy háromszintes minden. Na most a jelenleg Angela Merkel a kancellár, ő 2005 és óta, tehát 16 éve kancellár, 67 éves már a Merkel asszony. Az ő 2005-ben Gerhard Schrödert váltotta le, aki egyébként 2005-ben a Észak-Rajna-Vesztfáliában, tehát a legnagyobb tartományban az SPD megbukott olyan szempontból, hogy elvesztette a többségét, és így egy rendkívüli, tehát ő nem töltötte ki a 8 évet, a második ciklusában volt, de csak 7 évet töltött le, és akkor gyakorlatilag hát az SPD 66 óta először elvesztette a többségét ebben a tartományban, és ebből eredően tudott a CDU kancellárt állítani, és a politikai többséget megszerezni. Schröder úr elődje az általunk is jól ismert Helmut Kohl volt, aki szintén 16 éves ciklus volt, a 16 éve egyébként a német kancellároknál a maximum, tehát Helmut Kohl töltötte ki, meg Angela Merkel fogja. A Helmut Kohl az 82-től 98-ig volt szintén CDU, és az ő nevéhez az újraegyesítés fűződik. De gyakorlatilag elég szép kancellári évük van, látszik azt, hogy minimum általában két ciklust azért tudtak hozni. és hát ilyen szempontból ez egy elég stabil pozíció. Ezért megy most a választási küzdelem, de mert ebbe belemennénk, egy picit nézzük meg, hogy mit is jelent ez az ország, és akkor mit jelent ez az egész választás adójogi értelemben. Tehát a Németország egyébként az EU-val, mint egy meghatározó, hogy te is mondtad, van egy meghatározó tagja, gyakorlatilag az EU költségvetésének körülbelül a 19%-át Németország fizeti be, ami azt jelenti, hogy hát a legnagyobb befizetők. Franciaország a második 17,8%, és Olaszország a harmadik. Tehát mi a sor végén vagyunk, csak 0,81%-ot fizetünk be, de hát ez nyilván a státuszunkból, az újonnan csatlakozó státuszunkból ered. A Németország az unión belül is hatalmas erős, mert Merkel asszony minisztere, Ursula von der Leyen lett ugye most a bizottság elnöke, és hát ő is CDU-s, 2005 óta dolgoztak együtt, tehát azért az sem egy új barátság vagy együttműködés, tehát azért ez egy elég szoros kapcsolat, tehát nyilván az egy kérdés lesz, hogyha ha nem a CDU nyer, akkor hogy fog ez az egész EU történet kinézni. Na most maga a gazdaság, a német gazdaság az egyszerűen robosztus, tehát azt látjuk, hogy a világ harmadik legnagyobb exportőre úgy, hogy ha most ilyen milliárd dollárokba beszélünk, akkor Kína 2590, ezek 20-as adatok, 2590 milliárd dollár exportvolument mutatott fel, az USA több mint 300 millió emberrel 1,432 milliárd dollár, és a harmadik Németország 1,380 milliárd dollárra. Szóval ez elképesztő, és utána Hollandia jön már csak 674-jel, meg Japán. Na most egyébként a világban a negyedik legnagyobb gazdaság, tehát a japánok a GDP-ben megelőzik Németországot, tehát mindenképpen egy top-top országról beszélünk. Én most nem mennék abba bele, hogy miből áll ez a gazdaság, de azért látszik, hogy egy teljes vertikumú gazdaság, tehát itt a csavartól a hajógyártáson át, repülőgépgyártáson át mindent tudnak gyártani, tehát egy nagyon, nagyon felkészült, nagyon komoly gazdaság. A klasszikus, igazi klasszikus gazdaság, amelyik egyébként a digitális gazdaságról szerintem egy picit lemaradt. Ez egy nagyon érdekes téma, hogy hol van egyébként egyáltalán Európa az amerikai digitalizációs cégekhez képest, ez ugye ezt láttuk a digitális adóknál.
Igen, és ez a legnagyobb hiányosság, ugye, hogy Kína és Amerika egymásnak feszül, a kibertérben ugye még Oroszország jelen van nagyon erősen, és hát Európa pedig hol van, nincsen meg a megfelelője a nagyoknak, a Google-nak, a Facebook-nak, a TikTok-nak, és lehet az Alibaba-nak, és lehet még emlegetni.
Igen, de nagyon érdekes, amit mondasz, mert ha visszaemlékeztek, Németországban a csomagküldő cégek, tehát az Otto, a Quelle, a Neckermann, azok a 70-es, 80-as években óriási volumenben a klasszikus módon küldték, tehát a csomagokat. Tehát az, amit az Amazon csinál, az Németország már a 60-as, 70-es évektől tökéletesen működtette. Ha belegondoltok, akkor nagyanyáink, anyáink a Quelle, meg egyéb ilyen katalógusokon nézték meg, hogy mi van a világban új és szép. Ezek ilyen 400 oldalas, milyen telefonkönyvszerű katalógusok voltak, és ezek a cégek a legnagyobb csomagküldők voltak. És ezek a cégek egyébként ezt a digitalizációs fordulatot nem tudták venni. Mind a három elvérzett. Tehát az Otto van még valamennyire lábon, de igazából az Amazon a semmiből jött, és valójában legázolta őket, holott ezek a cégek ugyanezt a modellt már működtették. Tehát valahogy a Németországnak ez a digitális átállás nem ment. De ettől függetlenül a német gazdaság ott van, ahol van. A nehézipar, a robosztus, látjuk, hogy autóipar épül rá, szóval egy nagyon komoly teljesítmény nyújt. Látjuk, hogy az EU-nak egy alapköve, és az egyfőre jutó GDP-je is jó, abban egyébként Európában a hatodikok. Tehát az nem annyira jó, mint amennyit gondolnánk, de azért azt is kell látni, hogy ez egy nehéz pálya az EU-ban, mert aki ugye az első, az Luxemburg az 81 ezer eurós egyfelé jutó GDP tud felmutatni, nagyjából a második Írország az közel 63 ezeret, a Svédország az 42 ezeret, a negyedik Hollandia az is 40, aztán Ausztria 35 ezer, ezt láttuk múlt héten, és a németek így vannak 34 ezerrel, az a hatodik helyen. Mi Magyarországon 12 ezer hátrébb vagyunk jóval, tehát mi a sor vége felé vagyunk, de nyilván az újonnan csatlakozóknál egy ilyen felzárkozó kör van, és ebben mozgunk. Na most gyakorlatilag tehát egy nagyon-nagyon meghatározó gazdaságról beszélünk, amelyiknek a teljesítménye, azt tudjuk, hogy az unión belül is nagyon meghatározó, euróban vannak, tehát nagyon-nagyon meghatározó az is, hogy a németek egyáltalán milyen gazdasági folyamatokat indítanak el, vagy hogyan, milyen pénzpolitikát folytatnak, mert az az euró árfolyamát is nagyon sok mindent befolyásol. Most a mostani választásban Merkel asszony megy, és igazából azt lehet látni, hogy egy nagyon szoros küzdelem van, majd Botton megelemzi a három jelöltet. A CDU által kiválasztott Armin Laschet, mert nekem annyira nem jön be így karakterében, de lehet, hogy jó lenne, nem tudom megítélni. Az SPD egy Olaf Scholz nevű politikust indít, és aki meglepetés ember, ez az Annalena Baerbock, aki gyakorlatilag a zöldek oldaláról jön, és ő egy elég komoly felfutás mutatott idén tavasszal, nyáron, aztán a kérdés, hogy megmarad, ugye ő az egyetlen hölgy jelölt, kérdés, hogy mennyire marad meg a hölgyek dominanciája. Tehát gyakorlatilag mielőtt belemegyünk, hogy ki mit ígér, ezt, hogy nézzük meg, hogy működik a német adórendszer, úgy nagyon röviden. A német adórendszer ugyanolyan szintű, mint a politikai élet, tehát vannak állami adók, vannak ország, tehát ami a szövetségi adók, vannak az állami adók, amik az egyes államokba fizetendő, és vannak a helyi adók. Na most, hogy négy állami adó van, ami itt a politikai közbeszédben is téma lesz, a társasági adó, amelyikben egyébként 50%-ot a szövetség kap, és 50%-ot az egyes tartományok. Az SZIA-ból 42,5% megy a szövetség felé, 42,5% megy az egyes tartomány felé, ahol keletkezik ez a jövedelemadó, és 15% a községnek. Ennek egyébként, ez szerintem egyébként elég érdekes arány. Az ÁFA-nak 49,6% megy a szövetség felé, 47,2% marad az országban, és az önkormányzat is kap ebből 3,2%. És van egy nagyon furcsa ilyen Ausgleichs Steuerrem, ami egy ilyen forrásadó kamat és árfolyam nyereségekre, ennek 44%-a megy a szövetség felé, 44% az ország felé, és a 12% az önkormányzatok felé. Tehát azt lehet látni, hogy itt, amit ők bunnak hívnak, azoknak az adóbevételeire tudnak most a jelöltek javaslatot tenni. Most a mértékek szerint a társasági adójuk az 15%. A német társasági adó egyébként egy elég bonyolult adó, ott van összevont, tehát cégcsoportok összevontan is tudnak társasági adót fizetni, ezt úgy hívják, hogy Orgánschaft, ami aztán még meg tudja bonítani ezt a rendszer, de a 15% az nem rossz, viszont ehhez jön még hozzá az 5,5% szolidaritét szuslág. Ez Helmut Kohl vezette be még 89-ben vagy 90-ben a német újraegyesítés finanszírozására. Akkor rávették tulajdonképpen mindenfajta jövedelemadóra magánszemélyeknél, és így tovább, és egyszerűen nem bírnak tőle megszabadulni, ezt majd látjuk, hogy most is előszedik, de hát kíváncsi, hogy Covid után ezt ki fogja meglépni. Az SZIA-juk az sávos és progresszív, 45% a felső kulcsa, az ÁFA-juk 19%, és 26% ez a forrásadó a kamatokra és az árfolyam nyerességre. Na most azért azt kell látni, hogy mindezzel együtt a GDP arányos adóterhelés az országnak 38,8%, ami OECD átlag fölött van, az 33,8%. Tehát azt lehet mondani, hogy Németország egyébként egy magas adóterhelésű ország, jól lehet bizonyos szempontból előnyösek. Na most a szövetségi szinten tudják az energiaadót, az áramadót, a dohányadót, a kávéadót, a biztosítási adót, a járműadót is, tehát gyakorlatilag most ez a német bejegyzés, amit mondtál Balázs, én úgy látom, ez nincs napi renden, tehát hogy ilyen járműadó nem biztos, hogy lesz, de egyébként az egész jármű iparág egy tragédia miatt folyik ezekkel a zéró kibocsátással, és ott például a zöldek 2030-ra már nem akarnak csak nulla kibocsátású autót forgalomba helyezni, szóval igazából egy kicsit szerintem a technikát néha nem olyan rosszat tanulmányoznák, mielőtt ilyeneket mondanak, és itt van ugye ez a szolidaritás szúslág. Az országokban, tehát ami az egyes tartományokban vannak, az örökösödési adók, ezek eltérőek, de mindenhol van, az ingatlan szerzési illeték, hogy mi hívjuk a söradó, különböző, de ezek tartományadók, tehát nem feltétlen egységesek, tehát akkor a különböző szerencsejátékadók, és van egy ilyen tűzoltósági Feuerschutzsteuer, az is országos, tehát a tűzoltóságot is úgy néz ki, hogy innen finanszírozzák, míg a helyi adók azok igazából, amit az önkormányzatok szednek, a helyi önkormányzatok, az iparűzési adójuk, a különböző telekadók, kutyaadók, akkor az első lakás az mentes, de a második lakás után kell ingatlanadót fizetni, játékautomaták után is az italadó. Na most ebből lehet látni, hogyha valaki Németország valamit el akar kezdeni, akkor ezt a többszintű rendszert végig kell zongorázni.
Hát igen, igen. És látom, az önkormányzatok azért nincsenek rossz bőrben, hiszen szövetségi szinten is visszautalás megy, meg egyébként igen. Van egy csomó saját jogi, a saját alanyi adó, igen, igen.
Igen, ami egyébként jó, tehát azt lehet látni, hogy a német rendszer az összességében elég stabil. Nyilván azért látni kell, hogyha most a választások során belenyúlnak a szövetségi adókba, amelyekből leosztás van, akkor ott mindenki jajgathat. Uh-huh. Tehát ennél a négy adónál, a társasági adónál, az SZIA-nál, az ÁFA-nál és ennél az Abgeltungssteuernél gyakorlatilag mindenkire hatással van, de azt látjuk, hogy ezek az adómértékek azért ilyen szempontból viszonylag stabilak, tehát a társasági adójuk egyáltalán nem rossz, és ezért nagyon érdekes, tehát a németeknek egyébként az adózásuk önmagában egy hosszabb történet lenne, mert őnáluk például a személyi társaság, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, azok úgynevezett tehát a transzparens cégek, azaz a magánszemélyek szintjén adóznak. Tehát a német adó tanácsadás azért az tényleg egy bonyolult valami, nem akarom túl komplikálni, de azt látni kell, hogy ez egy nagy ország és elég komplex adórendszerrel. Na most erre jönnek a politikusok rá, akik próbálnak valamit ígérni. Most a CDU-CSU, tehát a Merkel asszony pártja, illetve az Armin Laschet pártja, az gyakorlatilag kizárják az adóemelést, ez egy üzenet. Hát most ez kérdés, hogy így Covid után ez jó hír, rossz hír. És igazából szeretnék a középosztálynak a jövedelmeit esziába valahogy csökkenteni, de szeretnék kivezetni az 5,5%-os szolidaritási adót, amire egyébként most így visszanézve lett volna 16 éve. Tehát gyakorlatilag ez egy szintén komoly probléma. Nem tudom, hogy miért, melyiként gazdaságilag, amikor jó időszakok voltak, akkor nem tették meg, voltak, amikor ők szuficitesek voltak, sőt, igazából a német költségvetésre nem néztem meg, de ők nagyon sokszor többletre mennek, tehát nem az a klasszikus, hogy a 3% hiány legyen meg. Egyébként jó, hogy most majdnem 15-20%-kal felugrott az adósságuk, de így is még az EU-n belül azt hiszem, hogy 70% körül mozog a GDP arányos államadósságuk. Tehát egy nagyon jól finanszírozott ország. Tehát a CDU az gyakorlatilag adókönnyítést szeretne, illetve azt a nyugalmat próbálja megadni, hogy nem fognak adókat emelni, és hát a társasági adónál is azt írják, hogy 25% lenne a felső érték. Azt igazából nem is nagyon értettem, mert a 15% a társasági adó plusz 5,5, az mindig nem 20 a szolidaritási járulék, akkor hogy jön ki ebből a 25, de valószínűleg azért, mert egy csomó adóalapnövelőjük van, tehát az effektív adókulcs lehet, hogy emiatt 25%. Na most a zöldek, akik új szereplők és meghatározók, és ez az Annalena Baerbock, ez egy nagyon-nagyon erős évet futott be zöld oldalról, tehát azért tudjuk, hogy Joschka Fischer óta a német zöldeket azért jegyzik, és egy nagyon komoly párt. Ők ezzel teljesen szembe mennének, ők azt mondják, hogy 48%-a föl kéne tolni az SZIA-nak a felső részét, és ő konkrét adóemelést mond, mint ahogy a árfolyam nyereségekre is magasabb adókat akarna, és szeretne gyakorlatilag vagyoni adókat is. Tehát ez Németországban ilyen értelemben így nincsen. Örökösödési adó van, ahogy láttuk tartományi szinten. Az is egy rémálom, mert egyébként, ha belegondoltok, az a baj az örökösödési adókkal, hogy ugye azt mindig piaci értéken veszik, de ezek nem realizált jövedelmek. És a vagyonnak is az éves szintű adóztatása az egy nagyon komoly probléma, de egyet ne felejtsünk el, hogy Karl Marx szülőhazájába járunk, tehát azért a szociáldemokrácia fellegvárában, és itt azért már születtek olyan gondolatok, amik a világot megváltoztatták. Tehát itt ez egy komoly kérdés, hogy ebből mi lesz, és ők egyébként ezt a fajta adóemelést még egy digitális adóval is megfejelnék. Ezt szerintem nem igazán értem, hogy a választásban ez hogy maradt nekik benne, mert pont látjuk, hogy az OECD ezt lövi keresztbe, tehát gyakorlatilag, emiatt ennek talán így nem lenne helye, de mindenképpen ők a digitális cégekkel is szeretnének külön foglalkozni adózásban, is őket bevonni az adózás körébe. Ez nyilván a külföldi cégekre vonatkozik, mert a hazai digitális cégek azért nem olyan jelentősek. Tehát az SAP-val el lehetne kezdeni még egy kicsit játszani, de szerintem az SAP lerakja azt az adóvolument, amit tőle elvárnak. Az SPD, amelyik gyakorlatilag a szociáldemokraták, ők is a vagyoni adót szeretnék, tehát a vagyonadózást szeretnék visszahozni, ami hát azért nem jó, ha már két párt mondja, tehát ezért ez nem szokott jó men lenni, és hát emelnének adókat is, de főleg a gazdagok terhére, tehát kicsit ez az USA demokrata irányvonal, miközben a középosztálynak szeretnének egyfajta adókedvezményt adni. Itt ők nem beszélnek jelentősebb adócsökkentésről, tehát ők ezt nem mondják. Az FDP, amelyiknek van jelöltje, de igazából nem súlyponti szereplő, tehát ez a Christian Lindner, aki hát nem valószínű, hogy itt labdában tud rúgni, ők azért ennek megfelelően elég bátrak is, tehát ők mindenhol adócsökkentést szeretnének, és hát a társaságoknál is, hogy jöjjön le a társasági adószint egy kicsit az effektív az OECD átlagra, akkor ők azt szeretnék azt, hogy a 42% legyen a felső, legmagasabb SZIA adókulcs, és szeretnének egy olyan negatív profit adót, ami azt jelenti, hogy ha egy társaság veszteséges, akkor visszakapja azokat vagy visszakapja egy részét annak a társaságnak, amit befizetett, hogy a likviditása javuljon. Ez egy érdekes dolog egyébként, hogy az állam nem csak kap, hanem ad is. De ezt azért látjuk, hogy a németeknél is többszintű COVID támogatások voltak, de ez az FDP-nek egy elég bátor javaslata, nem érzem ütőképesnek, de azért azt lehet látni, hogy vannak a mostani választásnak is adóhatásai, ami nem gondolom, hogy a németek ez alapján fogják eldönteni, hogy ki lesz a befutó. A vállalkozók szempontjából azért biztos, hogy nem érdektelen, hogy lesz-e például vagyonadó, mert szerintem az, ha két párt is mondja, és így különböző színekkel nézik itt a koalíciót, tehát ugye a négy szín az úgy néz ki, hogy a CDU az a fekete, a piros az az SPD, a zöld az a zöld, és a sárga az FDP, tehát a szabaddemokraták, és hát ennek mondják, hogy ilyen közlekedési lámpa koalíció, meg Jamaica koalíció, szerint össze-vissza, de ők ezt ebbe a négyes szín kombináció mondják, tehát nagyon nem mindegy, hogy ki fog bejutni. Egy látszik, hogy az országnak az adósság állománya picit megnőtt, tehát a költségvetési szinten komolyabban kell ezzel a témával foglalkozni, plusz nagyon komoly infrastruktúrális elmaradások is vannak. Ha belegondoltok, az autózás kapcsán ugye többször előjött már, hogy ezt az autópályadíjat be kéne vezetni.
Igen, de hát ez egy nagyon nehéz ügy a németeknél, hogy hagyományosan nem tudják megcsinálni.
Igen, van, de be fogják vezetni, mert ugye az autópályák használódnak, a logisztika virágzik, és választások előtt szerintem nem merték bevezetni, de majdnem biztos, hogy be fogják vezetni. A iszonyú tartalékokat is lehet látni, mert egy 19%-os áfa ebben a volumenben azért az nem kicsi, tehát ott 1%-kal is óriásikat lehet billenteni. Tehát én szerintem most egy ilyen kivárás előtti nyugalom van a német gazdaságban, ami fontos, de igazából azt lehet látni, hogy azokat a hiányosságokat, amikről beszéltünk, amik európai szemmel is jól láthatóak, tehát az informatikában és így tovább, azokat nem az adórendszer fogja megoldani. Szóval kíváncsi vagyok, hogy ebből a három jelöltből ki fog befutni. Ha a zöld fut be, szerintem az adójogilag egy egy csendes katasztrófa lesz, arról nem beszélve, hogy az autógyártóknak meg kéne tanítani a zöldeknek, hogy mit és milyen tempóban lehet átállítani, mert ők úgy gondolják, hogy a... Tehát szerintem...
Zoli, lassan el kell köszönnünk, mert a botonra nem marad időnk, nagyon megcsúsztunk. Rendben. Jó?
Akkor itt tartunk.
Így van, átérünk egy kis választási esélylatolgatásra akkor a botonra. Nagyon szépen köszönjük. Szia, szia. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Németországról.
Elfelejtetted a színes filmet elhozni, énekli Nina Hagen.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na hát itt akkor Németországban elértünk a politikai részhez. Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt velünk. Zoli már megelőlegezte neked ezt a jamaica koalíciót.
Igen, igen, nagyon belendült. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, igen, igen, Zoli, minden színvódott feloldott.
Igen, abszolút.
Úgyhogy ezt én hagynám is. Ugyan, szerintem a hallgatókat, ami igazán érdekelheti, az az, hogy hát lassan a Netflixről megint át lehet kapcsolni a német választásokra, mert újabb fordulatok következtek be.
Na.
Tehát míg májusban ugye egyértelmű második helyen a zöldek voltak, és akkor volt ez a vízió, hogy mi van, ha esetleg véletlen zöld kancellárja lesz az országnak. Ez most a nyári árvíz után vörösre váltott. Tehát a CDU ugyan vezet mindig, de egyrészt hát komoly százalékokat veszített, és ezt most nem a zöldek, nem az FDP vitte el, hanem a hagyományos versenytársuk, a szocialista SPD.
Aha.
Úgyhogy egy nagyon érdekes újabb kanyar következik a választási hajrában. Ugye ez a hátralévő 4 hét azért hát hosszú idő egy választói memória számára, de most mindenki nagyon-nagyon igyekszik, és hát amint a feszültség nő, ugye a rendszerben az ellenállások száma is növekszik. Uh-huh. Tehát a lesetet egyre többen hangosan és nyilvánosan a saját pártján belül is volt, hogy hát nem szívták, mert azért a németek ilyet nem csinálnak, de mondták, hogy esetleg következtetéseket kell levonni, ha továbbra se sikerül neki visszaállítani a CDU-nak az egyértelmű vezetését. Persze ilyenkor megszólják a megszólókat, hogy ezzel csak a saját győzelmüket veszélyeztetik. Úgyhogy elindult egy ilyen kis lesett besing, aminek még nem tudjuk, mi lesz a vége, de egyértelmű a párt vezetés nyilatkozata, hogy itt senki más nincsen a tansolyban, és neki kell ezt végig csinálni. Uh-huh. Tehát ilyen spán CDU alelnök is elmondta, illetve mondták, hogy ugye itt mindenki azért kiki kacsint a CSU vezetőjére, Zöderre, de hogy ő nem kíván pucsolni, tehát nincsenek ilyen szándékuk, amiről lehetne tudni. Ami érdekes, az a szocialistáknál mérik külön a személyi kompetenciákat is, és hát Lesett jobban esik, mint a CDU, viszont maga Olaf Scholz pedig jobban jön föl, mint az SPD. Tehát itt egy egész érdekes személyi konfliktus is kell kialakulni a két középkorú német politikus úr között, amiben ebben a küzdelemben érdekes módon Baerbock, a zöld női kancellárjelölt stabil harmadik helyen van. Talán egy gondolatot tennék ide a végére, hogy ugye megszoktuk a németektől, hogy néha nagy vitáik vannak, komoly dolgok merülnek föl, és ahogy Zoli is itt szorítsálta az adószámokat jobbra-balra, az látszik, hogy igazából nem mertek nagy vitás kérdéseket megnyitni a pártok. Uh-huh. És hogy ez a rendszer önvédelme, tehát a nagy mainstream pártok nem akarnak ilyenbe polarizálódni, vagy pedig ez arról szól, hogy egyszerűen senki nem akar tényleg komoly változást, és a hatalomra kerülne, akkor is csak finom hangulás történik. Vagy félnek a polarizációtól, és ez inkább egy ilyen kifelé való a befolyásoló harmadik országokkal szembeni tudatos, féltudatos védekezés. Minden esetre azt látni, hogy nincsenek olyan nagy témák, amik hagyományosan szoktak egy ilyen választáson felmerülni. A Kína kérdés is úgy finoman, a belső kérdések is finoman. Tehát amikor a CDU arról beszél, hogy vidéken nagyobb sávszélesség kell, akkor azért nem rágjuk elég a körvénket. Uh-huh. Úgyhogy most ez egy érdekes kérdés, hogy a maradék 4 hétben előkerülnek-e esetleg olyan típusú választói kérdések, amivel a törésvonalakon hirtelen elkezdenek hidakat verni és megpróbálni ellopni a másik szavazóit.
Hát én itt az adók kapcsán arra gondoltam, hogy esetleg ez lehet az, ugye, adóemeléssel kampányolni, azért elég meredek, de hát a németek kicsit máshogy állnak hozzá ez a témához.
Igen, igen, és hát azért a Covid az ugye náluk is éreztette a hatását, a CDU most a vidéki németekről beszél, tehát hogy ott kell valamit tenni még az ő közérzetükért. Érdekes módon az egész menekült, hogy azért messze nincs annyira a homloktérben ahhoz képest, hogy a legnagyobb felvevő ország voltak. Az ASD pedig 1-2%-okat mozog föl le, tehát nem különösebben róla szól ez a történet szövetségi szinten. Úgyhogy hát nagyon-nagyon izgalmas lesz szerintem a következő 4 hét. Biztos, hogy a jelöltek körül is egyre forróbb a víz, ugye a zöld jelöltet a nagyon-nagyon megtépázta a sajtó az elmúlt hónapokban, tehát amikor ott májusban megemelkedtek a számok, akkor láthatólag azért a sajtó elkezdte őt is elővenni, persze mint mindenkinél. Minden valamire való német politikusnál van egy plágium gyanú, így nála is megtalálták, úgyhogy neki egy kifejezetten nehéz időszak volt ez a nyári néhány hónap, és hát a klímaváltozást valahogy nem tudták a zöldek meglovagolni, hiába volt ez az elképesztően tragikus áradás, azt érezni, hogy nem tudták ezt tematizálni rendesen a saját szakállukra.
Hát jó, figyeljük akkor, mi történik.
Abszolút.
Köszönjük szépen, Botond.
Lesz, köszi, szép napot neked.
Nektek is hallgatunk, hogy szervusztok.
Szia, dr. Botondi,
dr. Botondi Feled.
Botondi Feled. Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő egészítette ki Zoli mondanóját Németországról.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.